Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai alkalommal, köszöntöm a gyülekezetet, és köszöntöm a fiatalokat is itt, akik előülnek itt az első sorokban. Néhány gondolat erejéig ő hozzájuk szólnak, vagy szólnék. A mai alkalommal, amit szeretném, hogyha veletek megosztanék, vagy hát együtt tanulmányoznánk az igéből, csak nagyon röviden egy-két igét, annak a témája az óriások lennének. Ismertek óriást a Bibliából? Biztos ismertek, ugye? Milyen óriást ismertek a Bibliából? Meg tudjátok mondani név szerint, hogy milyen óriás van említve a Bibliában? Biztosan mindenki ismeri közületek Góliátot. Így van, Góliát, már hangzik is a helyes válasz, de a mai alkalommal nem Góliátról beszélnénk, hanem más óriásokról, akik csak úgy vannak említve, hogy Anák fiai a Bibliában. Mózes 4. könyvében olvasunk el egy igét, bár biztosan jól ismeritek ezt a történetet, amikor a zsidókat Mózes kivezette Egyiptomból 2 éves vándorlás után, már is Izrael és Kánoán, pontosabban Kánoán határához érkeztek, és az Isten segítségével el szerették volna foglalni, vagy az Isten segített volna nekik elfoglalni ezt a területet, de a kiküldött kémek közül 10 a következő jelentést, a következő beszámolót adták erről a területről, hogy kik laknak ezen a vidéken, azon a vidéken, amelyet Isten nekik szánt otthonul. Mózes 4. könyve 13. fejezet 34. versében azt mondják ezek a kémek, akik megkímlelték, megszemlélték ezt a vidéket, láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk. Olyan óriásokat láttak ott ezek a kémek, akiket előre küldtek a zsidók, olyan magasnak látták őket, hogy saját magukat csak ilyen apró kis sáskáknak látták az óriásokhoz viszonyítva. És annyira megijedtek tőlük, annyira megijedtek ezektől az emberektől, hogy nem ismerték ezt a területet elfoglalni, és nem merték ezt a hazát, amit Isten akart nekik adni, birtokba venni. Ezért az Isten 38 évig még tovább vándoroltatta őket a pusztában. És amikor 38 évvel később visszaérkeztek Kánoán területére, akkor sajnos a zsidók semmit nem tanultak ebből a történetből, mert Kánoán területéről azt a részt, ahol az óriások laktak, most már csak egy szűkebb kis területen, konkrétan egy hegyen, azt a hegyet senki nem merte elfoglalni, egyedül egy idős bácsi, egy 85 éves idős bácsi merte elfoglalni, akit úgy hívtak, hogy Káleb. És azt mondta itt Józsué könyvében, a 14. fejezetben, Káleb Józsuénak, aki akkor volt a zsidóknak a fővezére, a vezető embere, a 12. versben, Józsué könyvének a 14. fejezet 12. versében, most azért add nékem ezt a hegyet, amelyről szólt az Úr, azon a napon, mert magad is hallottad azon a napon, hogy Anákok vannak ott, és nagy és erősített városok, hát ha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondotta az Úr. Ugye, amikor visszaértek a zsidók erre a területre, akkor sajnos semmit nem tanultak a 38 éves vándorlásból, mert az óriásokat, vagy az óriások által lakott területet senki nem merte elfoglalni. Minden más területen bátran bocsátkoztak harcba, de ezt az egy területet senki nem merte birtokba venni. Káleb elmondja magáról, otthon olvassátok el, hogy ő bizony már 85 éves. Egy 85 éves öreg embernek volt csak bátorsága egész Izraelben, hogy az óriások által lakott területet is meghódítsa. Miért mondtam el nektek ezt a történetet? Azért mondtam el, mert látjuk azt, hogy az Isten soha nem kér olyat az ő gyermekeitől, azoktól, akik őt követik, amit ne tudnának megoldani, vagy ne tudnának megcselekedni. Csak olyat kér tőlük, ami könnyen megcselekedhető, ahogy itt ebben a történetben is azt láttuk, hogy még az óriások elleni győzelem, vagy az óriásokkal szembeni győzelem is, még egy 85 éves öregember számára is megoldható feladat volt. Az az én kérdésem hozzátok, hogy szoktatok-e olyan feladatot kapni otthon anyukától, apukától, szokott-e olyat kérni, amire azt mondjátok rögtön első alkalommal, hogy én ezt nem tudom, vagy nem bírom megcsinálni. Szoktatok ilyen kérést kapni anyukától, apukától, hogy ezt mondjátok rá, hogy én ezt nem bírom megcsinálni. Ilyet nem mondatok? soha szüleiteknek, akkor nagyon rendes kisgyerekek vagytok. Örülök neki. Ha esetleg lenne ilyen kérése apukátoknak vagy anyukátoknak a jövőben, akkor gondoljatok arra, hogy ahogy az Isten nem kért olyat a zsidóktól, amit ne tudtak volna megcselekedni, még egy 85 éves ember is képes volt ezt megtenni, úgy a ti szüleitek sem kérnek semmi olyat, amit ne tudnátok megtenni vagy megcselekedni. Csak olyat kérnek a ti szüleitek, amit biztos, hogy meg fogtok tudni tenni az ő segítségükre vagy a ti javatokra. Hát remélem, hogy okulásul vagy tanulásul szolgált ez a kis néhány bibliai vers is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és ne féljetek a nehéz, óriásnak tűnő feladatoktól. A gyülekezetnek a mai alkalommal egy szintén egy ószövetségi történetet szeretném, hogyha együtt közösen megvizsgálnánk a Bibliából. Ez Bírák könyvében olvasható a 9. fejezetben, talán így már ismerős is lesz a történet. Mielőtt azonban ide lapoznánk Bírák könyvének a 9. fejezetéhez, egy új szövetségi igével alapoznánk meg ezt a történetet. Alapigénk tehát az új szövetségben található Márk evangéliumában. Márk evangélium 13. fejezetében pontosabban. Ez az ige az, ami megalapozza majd, vagy megadja a szempontot nekünk, hogy milyen szempont szerint vizsgáljuk meg Bírák könyvének a 9. fejezetét, és ennek kapcsán még azért elolvasunk néhány új szövetségi igehelyet is. Márk evangélium 13. fejezet 33. és 34. versét olvasnám tehát. Ugye a 13. fejezet az lényegében párhuzamos Máté evangélium 24. fejezetével, tehát a végidőről szóló tanítása ez itt Jézus Krisztusnak, és a végidőről szóló tanítás közepette mondja el ezt a két ige helyet is, amit majd felolvasunk, vagyis olyan igék ezek, amelyek a mi időnkre szóló kijelentések. 13. fejezet Márk evangélium 33. és 34. versében így hangoznak: figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelt, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Amit ebből az igéből én kiemelnék, az a versnek a közepén található: kinek-kinek a maga dolgát megszabván. Vagyis azt mondja itt ez az igében Jézus Krisztus, hogy az Isten mindenkire nézve különleges gondoskodásra vagy különleges tervel rendelkezik. Az Istennek minden egyes emberre nézve van egy elképzelése, egy terve, hogy mit szeretne ezzel az emberrel elérni ebben az életben. Hogyan szeretné azt az embert vezetni ebben a földi életben, és mit szeretne, hogy ennek az embernek az élete hogyan alakuljon lépésről lépésre, hogyan fejlődjön. Azt mondja itt a Jézusi kijelentésünk, hogy az Isten kinek-kinek, azaz mindenkinek külön-külön a maga, saját maga dolgát megszabta. Mindenkire nézve az Istennek külön-külön van terve és elgondolása. De ezt nem csak az egyes hívő emberre mondja itt ebben az igében Jézus, hanem a 34. vers elején azt mondja, hogy olyan, mint az az ember, aki messze útra kelt, ugye elmegy vissza az atyához, házát elhagyván. Vagyis az ő egyházára is vonatkozik ez a kijelentés. Az ő házát úgy hagyta el, hogy ebben a házban lévő hívő minden egyes hívőnek kinek-kinek megszabta a maga dolgát. Azért érdekes kérdés ez, mert az emberi világnak egyik nagy-nagy kérdése, mióta ember létezik ezen a földön, hogy mi az értelme ennek az emberi életnek, mi a célja az emberi életnek. Ugye megszületünk erre a földi világra, megharunk 70-80 éves korunkban, akkor föltehetjük a kérdést, hogy mi értelme volt ennek az egésznek, ugye? Hát ha megszületünk, majd 80 év múlva meghalunk, akkor van ennek értelme? Mi az értelme az emberi életnek, és mi a célja? Ugye nyilván mindannyiunknak vannak terveik az életben. Ez egy másik nagy kérdés az emberi életnek, az ember egyéni terve és emberi elgondolásai. Mindannyian tervezünk, amikor fölkelünk reggel. Mindannyian terveket készítünk az adott napra, de nem csak az adott napra, hanem terveket készítünk arra, hogy két hét múlva mit szeretnénk megtenni, vagy egy holnap múlva hova szeretnénk eljutni az életünkben. A kérdés csak az, hogy föltesszük a kérdést, hogy az Isten mit szeretne a mi életünkben, hogy két hét múlva mi történjen velünk, vagy egy hónap múlva. Hogy ez valóban az-e, amit az Isten megszabott nekünk. Szeretnék olvasni néhány gondolatot a Krisztus példázatai című könyvből, ebben a kiadásban a 224. oldalon található. ha valakinek más a kiadása a talentumok példázatában, Ellen White gondolkodik szintén ezekről a kérdésekről, az életnek a céljáról, az életnek az értelméről. Ugye Jézus korában is már nagyon sokféle elgondolás létezett az élet céljáról, meg az élet értelméről. Ugye Jézus a római birodalom idején érkezett erre a földre, ott sokféle elgondolás volt, főleg a Carpe Diem élvezd a mai pillanatot, a málnak éld az életedet, volt az egyik életelv a rómaiak számára. De azt mondja itt Ellen White, hogy Krisztus minden addiginél, még az addig kialakult mindenféle emberi bölcsesség és emberi elgondoláshoz képest sokkal magasabb rendű fogalmát adta meg az életnek. A 224. oldalon így szól, vagy így hangzik a Ellen White-i megfogalmazás. Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a szolgálat. Krisztus maga is szolgált, és minden követőjét a szolgálat törvénye alá rendelte, az Isten és a fele balát szolgálatának törvénye alá. Krisztus ezzel minden addiginál magasztosabb fogalmat adott a világnak az életről. A mások szolgálatára szentelt élettel az ember közösségbe jut Krisztussal, a szolgálat törvénye kapocsá lesz, amely összeköti az embert Istennel és embertársaival. Ugye különleges ez, hogy Ellen White azt mondja, hogy Krisztus ezzel, ahogyan ő itt élt a földi világban, minden addiginál magasztosabb fogalmat adott a világnak az életről. Ugye igen magasztos emberi elgondolások és bölcsességek léteztek a görögöknél, akik a filozófiának egy magas tudományát művelték, vagy magas szinten művelték a filozófiát. Ők is nyilván gondolkodtak az élet céljáról és értelméről, vagy a rómaiak körében is ugye a filozófia tovább élt, bár ők inkább az élet élvezetének adták át magukat, és ez volt az élet céljuk, kevésbé a szolgálat. És azt mondja itt Ellen White, hogy minden addigi emberi elgondolásnál, vagy minden addigi emberi fogalom meghatározáshoz képest sokkal magasztosabb fogalmát adta az életnek az egész világnak számára. Krisztus minden addiginál magasztosabb fogalmat adott a világnak az életről. Ugye mi volt ez a fogalom? Azt mondja itt Ellen White, hogy Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a szolgálat. Azt mondja itt később, a bekezdésnek az utolsó két mondatában, hogy ez az a cél, és ez az a tevékenység, amivel az ember közösségbe jut Krisztussal, és ami összekapcsolja őt Istennel és embertársaival. Ugye mi lehet egy hívő embernek a legnagyobb célja, hogy igazán egész életében kapcsolatban legyen Krisztussal és Istennel, azzal a valakivel, aki a világegyetem leghatalmasabb ura. A világegyetem leghatalmasabb urával nem különleges módon lehet kapcsolatba kerülni valamilyen misztikus, titokzatos, beavatásos szertartás útján, ahogy mondjuk a római világban gondolták, vagy később esetleg a kora keresztények korában, mások, nem a biblikus keresztények, hanem egyszerűen Krisztus követésével, a szolgálatnak teljesítésével. Nézzük még néhány újszövetségi ige helyet, hogy hogyan is találta meg egy ember az élet célját és az életnek az értelmét. Itt konkrétan Pál apostolra gondolnék, csak nagyon röviden, még mindig a bevezetésnél tartva néhány igét azért olvassunk ezzel kapcsolatban. Ugye Pál apostolnak is voltak tervei és céljai az életben. Azt olvassuk apostolok cselekedetében, hogy mondjuk így szinte gyilkos szándéktól vezérelve rohant a keresztények után, hogy megölje őket. És amikor megtalálta az élet igazi célját, akkor a Filippi beliekhez írt levélben hogyan fogalmazza ezt meg? Filippi beliekhez írt levél 3. rész, 14. versét olvasnám. Filippi beliekhez írt levél 3. rész, 14. verse. Azt mondja itt Pál apostol, hogy én egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtem, azokat pedig, amelyek előttem vannak, azoknak nekik dőlök célegyenest, igyekszem az Istennek Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívásának jutalmára. Azt mondja Pál, hogy neki van egy célja az életben, és ez a cél nem az, ami eddig volt az életének a célja, hanem ez egy egészen más. Ahogy megtalált, hogy az Isten mit szabott meg az ő számára, hogy kinek-kinek megszabja az Isten a maga dolgát, azonnal rájött, hogy az általa megszabott cél az elfelejteni való. Ezeket elfelejtem, és az Isten által kitűzött célnek dőlök neki, és ez vezérel engem az életben. Hogyan fogalmazta meg ezt egy másik helyen, nem kell lapoznunk sem, a 19. és 20. versben a következőképpen beszél Pál apostol az élet céljáról és élet értelméről. Kiknek végük veszedelem, akiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. A mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Azt mondja Pál apostol, vannak olyan emberek, akiknek az egész élet célja a hasuknak a megtöltése. Akiknek Istenük az ő hasuk, akik mindig a földiekkel törődnek. Ugye vannak olyan emberek ebben a világban, akik folyamatosan földi célokat tűznek maguk elé, és csak a földi dolgokkal foglalkoznak, mintha a földi dolgok lennének az örökké tartósak és maradandó dolgok. Azt mondja Pál apostol, hogy akik ezekkel törődnek, a földiekkel, vagy az élet céljuk a hasuknak a megtöltése, azoknak a vége gyalázat lesz. De nekünk egészen más eszme, egészen más célunk van, mert az, ahova mi törekszünk, az az ország a mennyekben van. Az egész életünket így élhetjük le, hogy a mennyei világ az, ami bennünket irányíthat és vezérelhet, és ezek az eszmék, ezek a gondolatok. Még nagyon röviden utalnék még egy nagyon közismert igére az élet céljával kapcsolatban, vagy az élet értelmével kapcsolatban. A szombatiskolán kapcsán érdemes erről a versről is megemlékeznünk, Galata 2:20-ról, amelyet talán már fejből is tudunk mondani, amikor azt mondja Pál apostol, hogy innentől kezdve, amikor én megtértem az Istenhez, már nem az én saját terveim vezetnek engem. Nem az én emberi elgondolásaim és céljaim vezetnek engem, hanem van valaki, aki egy másfajta célt ad az életemnek, és van valaki, aki tervet is szab, meg irányt szab az életemnek, ezért azt mondja Pál apostol, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most pedig a testben élem, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta életem. Hát micsoda életcél ez? Egészen másfajta, mint amilyen az emberi világ akkori elgondolásaiban volt. Még egy utolsó igehely a bevezetés kapcsán, ez Jeremiás prófétának egy közismert igéje, az első fejezet 5. versében találhatjuk, most már visszakanyarodunk az Ószövetségbe. Jeremiás könyve 1. fejezet 5. versében olvashatjuk a következő kijelentést, amit kifejezetten így kezd Jeremiás, hogy az Úr szólt én hozzám, 4.-5. verset olvasom. Szólt pedig az Úr nékem, mondván, mielőtt az anyamében megalkottalak már, ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijöttél, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Ugye mennyire összhangban van ez Jézusnak a kijelentésével, Jeremiás 1.5 kijelentése, hogy maga az Isten mondja meg Jeremiásnak, hogy mielőtt még meg se fogantál az anyamében, én már akkor tudtam, hogy milyen célt szeretnék neked tűzni. Én már akkor elkészítettem a tervet rád nézve, hogy mi lenne az, amit szeretném, hogyha te itt a földi életben megvalósítanál, vagy mi lenne az az élet, amit itt a földi életben meg kell neked valósítani. Még egy idézetet szeretnék olvasni Ellen White-tól, ez pedig a Krisztus példázatai című könyv 226. oldaláról olvasnám, egyetlen egy mondat. Ellen White ezt így fogalmazza meg, mindenkinek aszerint kell visszaadnia, amilyen kinek-kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. Ugye Ellen White nagyon rátapint itt a lényegre, amikor azt mondja, hogy az Isten által kitűzött célok, az Isten által elébünk adott terveknél, az Isten azt várja el tőlünk, amire ő szán bennünket. Ugye mindenkinek megszabja a maga dolgát, azt mondja Jézus, kinek-kinek a maga dolgát megszabta. És Isten azt várja el tőlünk, hogy az általa megszabott dolgot megvalósítjuk-e, nem pedig azt, amit ő nem szabott ki nekünk. Isten mindenkitől azt várja vissza, vagy mindenkinek azt szerint kell visszaadnia, amilyen kinek-kinek van, és nem azt szerint, amilyen nincs. Sokszor sok mindent szeretnénk megvalósítani, de nem biztos, hogy épp azt akarjuk megvalósítani, amire az Isten elhívott minket, vagy amit az Isten szeretne, hogy mi megvalósítsunk. Na, egy ilyen példát szeretném, hogyha megnéznénk akkor az Ószövetségből, Bírák könyvének a 9. fejezetéből, ennyi bevezetés után. Bírák könyve 9. fejezete biztosan közismert igehely, hiszen rendszeres bibliaolvasók számára ugye a Bibliából azért már olyasmiket, ami nem annyira ismerős, kevésbé lehet mondani, de talán ez kevésbé szokott az igehirdetés témája lenni. Bírák könyvének a 9. fejezete. Azonban érdemes szem előtt tartanunk, amikor olvassuk ezt a fejezetet, Ellen White-nak ezt a kijelentését, hogy mindenkinek aszerint kell visszaadnia, amint kinek-kinek van, vagyis amilyen van, és nem a szerint, amilyen nincs. Bírák könyvének a 9. fejezetéből olvasnám az első verset. Nyilván nincs időnk az egész fejezetnek a átolvasására, végig elemzésére, így csak néhány, pontosabban a fejezetnek az első felét fogjuk értelmezni, vagy megvizsgálni közelebbről, a másik felét azt csak futólagosan fogjuk érinteni. A 9. fejezetnek az első verse azt mondja, elment Abimélek, Jerubbaál fia Sikembe, az ő anyjának atya fiaihoz, és beszélt velük, valamint az ő anyja atyának egész nemzetségével mondván, olvasom a 2. verset is. Mondjátok meg, kérlem, Sikem minden férfiainak hallatára, melyik jobb néktek, hogy 70 férfiú uralkodjék rajtatok, Jerubbaálnak minden fia, vagy pedig csak egy ember uralkodjék felettetek, és emlékezzetek meg arról, hogy én a ti csontotok és a ti testetek vagyok. Ugye mikor játszódik ez a történet, és miről is szól ez az első két vers? Ugye Abimélek Jerubbaál fiaként van itt megnevezve a 9. fejezet első versében, aki nem más, mint Gedeon. Ha 8. fejezetet olvassuk, akkor látjuk, hogy Gedeont időnként a Biblia Jerubbaálnak nevezi. És Gedeon halála utáni időszakban vagyunk, amikor Gedeonnak marad utána 70 gyermeke. Ugye Gedeon volt a bíra Izraelben, hiszen a bírák korában vagyunk, amely egy különleges államforma, egy Isten által alapított államforma, a bírák által vezetett úgynevezett teokrácia. Na most ebben az időszakban, amikor Gedeon meghal, mint egy Isten által választott bíra, ugye fölvetődik a kérdés, hogy igen ám, de mi lesz Gedeon halála után? Nagyon örülünk, hogy Gedeon megszabadított minket a midjánitáktól, és örülünk, hogy Gedeon alatt függetlenül élhettünk más népek elnyomás alól, de meghalt Gedeon. Ki lesz a mi vezetőnk ezután? És van neki 70 gyermeke. És Abimélek, ugye Gedeonnak a gyermeke elmegy Sikembe, mert az anyja Abiméleknek Sikemi, vagyis a saját rokonságához. Fölkeresi a saját rokonságát, és elmondja enneknek az ott lévő férfiaknak, azt mondja a 2. vers, Sikem minden férfiának hallatára. Gondoljátok meg, emberek, mi a jobb nektek? 70 férfiú uralkodjék rajtatok, vagy pedig csak egy? Milyen az, amikor 70 ember mondja meg, hogy hogyan kell Izraelnek élnie? 70 embernek a gondolkodásához jobb nektek igazodni, mint egy ember gondolkodásához? Nem sokkal nyugalmasabb, sokkal kiszámíthatóbb, sokkal biztonságosabb, ha egy ember mondja meg, hogy merre van az előre? Mintha 70-féle elképzelést kell, állandóan 70-féle elképzelésnek kell megfelelni. És mi lesz, ha ez a 70 ember összeveszik? Pártokra szakadnak, 2, 3, 4 vagy 70-féle pártra. Melyik uralom jobb szerintetek? Ha 70 ember uralkodik rajtatok, vagy csak egy? És azt se felejtsétek el, hogy én közületek származom. Mire utal itt Abimélek, Gedeonnak a fia? Hát Abimélek arra utal, hogy ugye mikor is játszódik ez a történet. A bírák könyvé, a bírák időszakában. A bírák időszaka pedig egy Isten által megalkotott államforma, vagy szervezeti rend, vagy szervezeti forma. A 2. fejezetben azt olvassuk a bírák időszakáról, vagy a teokráciáról, 2. fejezet bírák könyvében a 16. verstől olvasnám el a 23. versig. Nyilván időnk hiányában nem tudok minden versről beszélni, csak fölvillantok néhány gondolatot. A 16. verstől így olvasom bírák könyvét. És támasztotta az Úr bírákat, akik megszabadították őket szorongatóiknak kezéből. De a bírákra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azoknak hajtották meg magukat. És hamar letértek az útról, amelyen atyáik jártak, akik az Úrnak parancsára hallgattak, ők nem cselekedtek így. Mert mikor bírákat támasztott az Úr nekik, az Úr maga volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből a bíró egész idejére. Mert megindult az Úr panaszaikon, melyeket emeltek elnyomóik és szorongatóik miatt. De mihelyt a bíró meghalt, visszatértek, és jobban megromlottak, mint atyáik. Más istenek után jártak, azoknak szolgáltak, és azok előtt hajtották meg magukat. Föl nem hagytak cselekedeteikkel és nyakas magaviseletükkel. Ezért felgerjedett az Úrnak haragja Izrael ellen, és mondta, mivel hogy által hágta ez a nemzetség az én szövetségemet, melyet atyáiknak parancsoltam, és nem hallgatott az én szavamra, én sem űzök ki többé senkit, sem előlük azon pogányok közül, akiket meghagyott Józsui, amikor meghalt, hanem azok által kísértem Izraelt, hogy vajon megtartják ki az Úrnak útját, járván azon, amiképpen megtartottak az ő atyáik, vagy nem. Ezért hagyta meg az Úr ezeket a pogányokat, és nem is űzte ki hamar, és nem adta őket Józsui kezébe. Ugye, ha feltesszük a kérdést, hogy a Bírák könyvében nekünk mit kellene olvasnunk, akkor erre milyen választ kéne adnunk? Hát erre azt a választ kellene adnunk, hogy Józsué után a törzsek sikert sikerre halmozva elfoglalják a maguk területét. De ezt olvassuk Bírák könyvében? Bírák könyvében nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy a törzsek kudarcot kudarcra halmoztak, és nem sikerült elfoglalniuk az általuk, vagy az Isten által kiszabott, nekik megszabott, kinek-kinek maga dolgát megszabott területeket. Vagyis azt látjuk, hogy a Bírák rendszere kezdettől fogva egy csőd volt, mint szervezeti forma. Nem működött. Pedig ezt az Isten adta. Az Isten által adott szervezeti forma kezdettől fogva kudarcra volt ítélve. Vagyis a nagy kérdés egy szervezeti forma kapcsán sosem az, hogy mi a forma, hanem az, hogy ez ki működteti, és milyen tartalommal töltik meg. Mert ha visszalapozunk a Bírák könyvének a 9. fejezetéhez, akkor azt látjuk, hogy valójában itt Abimélek erre alapozta a gondolatát, hogy Sikem lakói, hát ti nem látjátok, hogy ez a rendszer nem működik? 70 bírót akartok magatok fölé? Szerintetek ez működőképes lesz? Mi lenne, ha királyságot csinálnánk? Csináljunk királyságot. Ugye? Az egy másik szervezeti forma. Sokkal jobb, mert csak egy ember uralkodik rajtatok. 3. vers, ugye egy teljesen logikus, értelmes, emberi bölcsesség szerint egy teljesen világos nyomon követhető beszéd. Mi lesz erre a válasz? 3. vers, és elmondották anyjának testvérei róla mindebeszédeket Sikem minden férfiának füle hallatára, és Abimélek felé hajlott az ő szívük, mert ezt mondták, atyánk fia ő. Vagyis nyilván mit mondtak ki, amit Abimélek annyira szeretett volna, hát testvérünk ő. Ő a mi testvérünk. Közülünk való. Miért ne bíznánk meg, amikor ilyen okosakat mond? És mi történik ezután 4.-5. versben? Mert ugye érdekes a leírás, hogy ha már ennyire meggyőzte őket a beszéd Sikem városának lakóit, akkor miért nem az következik a leírásban itt rögtön, hogy akkor meg is választották királynak? Nem ez következik, hanem itt még a 4.-5. vers beékelődik a király választás elé. És adának neki 70 ezüst pénzt a Baál Beritnek házából, és ezzel holmi henyélő és hiába való embereket fogadott magának Abimélek, akik őt követték. És elment atyának házához Ofrába, és megölte testvéreit, Jerubbaál fiait, a 70 férfiút egy kövön, és csak Jótán maradt meg Jerubbaának legkisebb fia, mert ez elrejtőzött. És ezután jön a királyválasztás. És összegyülekezik Sikemnek egész polgársága és Milónak egész háza, és elmentek, és királya választották Abiméleket, az alatt a magas tölgy alatt, amely Sikemben áll. Ugye elolvassuk ezt a 6 verset, és hát nem győzünk fölocsudni a megdöbbenésből, hogy mi is történik itt 6 vers alatt. Van egy Gedeonnak egy gyermeke, Abimélek, aki az Isten akaratával szembe menve, ki nem várva azt, hogy az Isten kijelölje, hogy ki lesz majd Gedeon utódja. Ki lesz az az új bíra, akit Isten állít, önmagát jelöli, és önmagát tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy itt Izrael élére álljon, leginkább Sikem város élére, meg néhány körülötte lévő város élére. Majd miután emberi bölcsességgel meggyőzte Sikem lakóit, akiknál nincs az Isten templomáról szó, sem az Isten követéséről, hanem azt látjuk, hogy bizony van itt egy Abimélek, aki szeretne minél hamarabb uralkodó lenni, vannak Sikem város lakói, akik szeretnék a maguk kezébe venni a sorsuk alakítását. Látunk pogány istenségnek templomát a 4. versben, Baál Beritnek házából hozták ki a pénzt. És látunk gyilkosokat, ugye, henyélő, hiába való embereket, akiket lényegében Abimélek fölfogadott bérgyilkosságra, hogy öljék meg a 70 testvérét, Gedeon 70 gyermekét. A Baál Berit házában lévő pénzből. Hát milyen embereket látunk itt? Van egy Abimélek, aki minden áron uralkodó akar lenni, még azon az áron is, hogy ő közben megölett 70 embert. És vannak erre alkalmas kapható emberek, akiknek így ezt teljesítik. Na de, ugye feltegyük a kérdést, milyen emberek ezek? Na de milyen emberek Sikem lakói, akik ezek után megválasztják Abiméleket királynak? Ez itt a néhány, ennek a hat versnek a legfontosabb tanulságai, és talán az is, amiről ugye Ellen White írja, hogy mindenkinek az szerint kell visszaadnia, amilyen van, és nem az szerint, amilyen nincs. Mi volt itt az élet célja Abiméleknek? Minden áron a hatalom megszerzése. A hatalom önmagában volt a cél. És a hatalom megszerzése érdekében minden eszköz megengedett volt számára. És Sikem város lakói pedig egyáltalán nem gondolkoztak el azon, hogy ez az ember hogyan jut ehhez a hatalomhoz, mert meggyőzte őket az emberi bölcsesség és beszéd, az emberi logika, az emberi érvelés. Vagy már nem mertek félelemből visszakozni, miután a nagyon szép beszéd meggyőzte őket. A 7. verstől olvasnám még el a 21. versig terjedő részeket. 7-től 21-ig terjedő rész, ez egy ismert példázat, ugye? De érdemes elolvasnunk, és ennek fényében is nyilván ezt az abiméleki történetet értelmeznünk. Illetve ugye itt is azt látjuk, hogy a királyság önmagában véve, mint más szervezeti forma, semmivel nem jobb, ugye? Amit Abimélek ajánlt, mint a bírák szervezeti formája, ugye? A királyság is önmagában lehet jó, és lehet rossz. Önmagában se nem jó, se nem rossz. Ugye egy Saulnál láttuk, hogy mennyire rossz egy királyság, de egy Dávidnál, vagy egy Salamonnak az áldott időszakainál meg azt látjuk, hogy mennyire jó egy királyság. Önmagában a szervezeti forma, tehát se nem jó, se nem rossz, hanem attól függ, hogy azt milyen tartalommal töltjük meg. Akár a királyságot nézzük, akár a bírákat, ez önmagában se nem jó, se nem rossz. Mert az egyik Istentől származott, a másik emberektől, és mind a kettő katasztrofális volt, ugye? Azt látjuk itt a bírák könyvében. 7. verstől olvasnám Jótám példázatát, mikor pedig ezt elbeszélték Jótámnak, ugye ő volt az, aki egyedül megmenekült a 70 gedeoni gyermek közül, elment és megállott Garizim hegy tetején. Ugye itt nekünk is érdemes megállnunk egy pillanatra, hogy azért ez a történet hol játszódik. Ugye Sikem városában játszódik, és a Garizim hegynél. Itt olvasták fel az áldást és az átkot. Itt kötöttek szövetséget Istennel. Itt mondta ki Józsué, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgál. Ehhez képest ilyen örökség mellett, ilyen lelki örökség mellett Sikem város lakói odáig jutottak, hogy egy bérgyilkos vagy egy testvérgyilkost ültettek saját maguk fölé uralkodónak. Megállt tehát Jótám a Garizim hegy tetején, nagy felszóval kiáltott, és így szólt hozzájuk, hallgassatok rám, Sikem férfiai, hogy reátok is hallgasson az Isten. Egyszer elmenvén elmentek a fák, hogy királyt válasszanak maguknak, és mondták az olajfának, uralkodjál felettünk. De az olajfa így felelt nékik, elhagyjam az én kövérségemet, amelyel tisztelnek Istent és embereket, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett. Akkor a figefának szóltak a fák, jel el te és uralkodjál rajtunk. De a figefa is azt mondta nékik, elhagyjam én édességemet és jó gyümölcseimet, és elmenjem, hogy ingadozzam a fák felett. Azután a szőlőtőnek mondták a fák, jerelte, uralkodjál rajtunk. Azonban a szőlőtő is azt mondta nekik, elhagyjam én mustomat, amely isteneket és embereket vidámít, és elmenjek, hogy ingadozzam a fák felett. Mondának végre a fák, mindjárt a galagonyabokornak, jerelte, uralkodjál mi rajtunk. És mondta a galagonyabokor a fáknak, ha igazán királlyá kentek engem, magatok felett, jöjjetek el, nyugodjatok az én árnyékomban, de hogyha nem, jöjjön tűz ki a galagonyabokorból, és égesse meg a Libánonnak cédrusait. Hát ti is most igazán és becsületesen cselekedtetek-e, hogy Abiméleket tettétek királlyá, és jól cselekedtetek-e Jerubbaállal, és háza népével. és úgy bántatok így vele, amint megérdemelte. Mert érettetek harcolt atyám, és még életével is semmit nem gondolván mentett meg titeket a Midiánnak kezéből. Ti pedig most felkeltetek az én atyámnak háza ellen, és megöltétek gyermekeit. 70 férfiút egy kövön és királlyá választottátok, Siken férfiai felett Abiméleket, az ő szolgálójának fiát, mert atyátok fia. Ha igazán és becsületesen cselekedtetek Jerubbaállal és az ő házával a mai napon, örüljetek Abiméleknek, és örüljön ő is nektek. De hogyha nem, jöjjön tűz ki Abimélekből, és emészze meg Siken férfiait és Milló házát, és származzék tűz Siken férfiaiból és Milló házából, és emészze meg Abiméleket. És elfutott Jótám, és elmenekült, és elment Beérbe az ő atyafia Abimélek elől, és ott telepedett meg. Ugye mi az, amire itt hivatkozik Jótám, Abimélek testvére, és a megölt fiúk testvére? Ugye egy példázatról szól, nyilván egyértelmű a példázat, a fák, mint jelkép, ugye mindig az emberekre vonatkozik a Bibliában. Emlékezzünk csak Nabukodonozor álmára, aki egy nagy fát látott álmában, az őt jelképezte. Vagy amikor Jézus azt mondta a példázatban, hogy a vincellér még megkapálja ugye a fügefát, hát ha még terem. A fa tehát mindig az emberek jelképe. Világos, hogy itt a sikemi történetről beszél példázatban Jótám. És azt mondja itt Jótám, hogy meggondoltátok, hogy amikor valaki királyt akar választani, akkor nem az önként jelentkezőket szokták királynak választani, hanem azokat azt választják ki, vagy próbálják meg megkérni királynak, akik a leginkább sikeresek a saját maguk által végzett területen, vagy ahova az Isten őket állította. Elmentek az olajfához, a fügefához, a szőlőtőhöz, de mindegyik azt mondta, hogy ők megtalálták az ő életük célját és értelmét. Azt, amit az Isten nekik maga dolgaként megszabott. És az Isten erre rendelte őket, nem arra, hogy uralkodjanak. Végezetül megkeresik azt, aki egyébként nem nagyon ért semmihez, a galagonya bokort, vagy mondhatni így a fák közül, az erdő fái közül igazából a legkevésbé értékes. Nem is lehet már fának nevezni, a Bibliánk is azt mondja, hogy bokor, ami maximum tűzre jó. De lehet, hogy még arra se nagyon. És a galagonya bokornak a válasza az egészen más, mint az első három fának a válasza. Hogy rögtön kapva kap az alkalmon, végre vele lehetek valaki. Nyilván Abimélek is így gondolta ezt. Végre én is lehetek valaki. Nem galagonya bokor leszek, én leszek az első fa az erdőben. És azt mondja itt Jótám Sikem lakóinak, hogy a galagonya bokor azonnal megfenyegette őket. Jöjjetek az árnyékomba, mert ha nem, tüzet bocsájtok ki. Nyilván Abimélek is egy hasonló célzattal szánta ezt a gyilkosságot, a 70 ember gyilkosságot, hogy aki nem engedelmeskedik neki, az így jár. Vagy aki a hatalmának az útjában áll, vagy aki abban a célnak az útját akadályozza, hogy ő elérje a célját, az így jár. A galagonya bokor is azt mondta, hogy ha engem ebben akadályoztok, ha már eldöntöttétek, akkor én megégetlek benneteket. Utána mit mond még itt Jótám ebben a példázatban, amikor elkezdi értelmezni a konkrétan az adott helyzetre vonatkoztatva? Ugye mit mond itt el Jótám? Szerintetek Gedeon ezt érdemelte? Gedeon megszabadított titeket a Midián kezéből, és méltó választ adtatok ezzel neki? Hogy a halála után ezt cselekedtétek az ő gyermekeivel? Érdekes, hogy Jótám nem említi Gedeonnak a hibáit. Gedeonnak is voltak hibái, ugye, amikor sok felesége lett az élete vége felé, megpróbált ő is papi tisztséget is magához vonni, nem csak a bíra szerepét, amit nem kellett volna. Hibát követett el. Nem is keveset, nem is kicsit. Jótám azonban ezekről a hibákról nem beszél. Azt mondja, hogy Gedeon megszabadított titeket a midianiták kezéből. Voltak ennek az embernek hibái is, de azért a hibáival együtt ezt érdemelte ez az ember? Nyilván itt a vége ennek a történetnek, és nincs rá válasz. Innentől kezdve nyilván a kérdés az, hogy, és hogy mi is ennek a történetnek a tanulsága, amit majd a 57. vers mond ki itt a Gedeon a bírák könyvének 9. fejezetében. hogy meddig lehet sikeres, vagy meddig lehet szép reményű egy ilyen szövetség, ami hazugságon, gyilkosságon, erkölcsileg elítélhető kezdeményen alapszik, vagy kezdetem. Lehet ennek hosszú távú jövője, lehet ez sikeres szövetség. Siken város lakói és Abimélek között. A 22. vers így folytatódik a leírásunk a 22. verstől. Mikor pedig uralkodott Abimélek Izrael felett 3 esztendeig, egy gonosz lelket bocsátott Isten Abimélek és Siken férfiai közé, és pártot ütöttek Siken férfiai Abimélek ellen. 3 év után kezdődtek a problémák a bibliai leírás szerint, amikor Siken város lakói föllázadtak Abimélek ellen, nem önszántukból, nem a saját bátorságukból, hanem jelentkezett egy másik trónkövetelő, és hát emögé a trónkövetelő mögé beálltak, és föllázadtak Abimélek ellen. A lázadás azonban nem volt sikeres. Abimélek nagyon gyorsan ezt a lázadást elfojtotta, mégpedig olyannyira a 45. versben, hogy egész nap vívta a várost, még nem bevette a várost, és a népet, amely benne volt, leölte, a város pedig lerombolta és behintette sóval. Vagyis mondhatnánk, hogy Abimélek a hatalma csúcsán van, ugye? Lázad ellene Sikem, a lázadókat leveri, az egész várost a földdel teszi egyenlővé. Aki ellene mer szegülni, annak ez a sorsa. Abimélek a hatalma csúcsán van. És a hatalma csúcsán érkezik a váratlan fordulat. Még egy város föllázad ellene, és ezt a várost is hát büntető hadjárattal nyilván hasonlóképpen akarja megbüntetni, mint Siken városát. És itt, ebben a városban, Tébesben egyébként, az 50. versben olvassuk, hogy Tébes városa ez, egy toronyba bemenekültek az ott lakók, és egy asszony ledobott egy követ, amely lényegében halálra sebesítette Abiméleket, de ezt a szégyen nem bírta elviselni, hogy asszony kezétől halljon meg, ezért az egyik katonának mondta, hogy szúlja le a kardjával, vagy a dárdájával. Az 56. és 57. versben félreérthetetlenül a Bírák könyvének a szerzője leírja a történetnek a tanulságát. Így fizetett meg Isten Abiméleknek azért a gonoszságért, melyet atya ellen elkövetett, hogy megölte 70 testvérét. És Siken férfiainak fejére is visszahárított Isten minden rosszat, és rájuk szállott Jótámnak, a Jerubbál fiának átka. Vagyis mi a történet tanulsága? A történet tanulsága az, hogy Isten nem hagyja szó nélkül az ilyen cselekményeket és az ilyen eseményeket. Isten ezt nem hagyja, hogy a végtelenségig úgy működjön egy ilyen rendszer, vagy egy ilyen szervezet, minthogyha ez az Isten jóváhagyásával működne. Itt 3 év után következett be, amikor Isten jónak látta, hogy beavatkozott az események menetében. Nem tudjuk, hogy egyébként máskor az Isten mikor, milyen alapon választja ki ezt az időtartamot, de az biztos, hogy a becstelen, erkölcsileg elítélhető, nem morális alapokra épülő hatalom, birtoklás, vagy bármilyen hasonló vezetői szerepbe való kerülés, ami hazugságon alapul, azt az Isten nem fogja hagyni szó nélkül. Világossá teszi itt a Bibliánk, hogy így fizetett meg Isten Abiméleknek a gonoszságáért. Még egy rövid gondolatot szeretnék szólni Ezékiel könyvéből, a 37. fejezetből, a 34. fejezetből. Hogy bizony az uralkodás az nem csak királyként vagy királyság formájában valósulhat meg. Ezékiel könyve 34. fejezetében az Isten azt mondja, a 2., 3. és 4. versben, embernek fia profétái, Izrael pásztorai felől profétái is mondjad nékik a pásztoroknak. Így szól az Úristen, jaj Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették, avagy nem a nyájat kellé legeltetni a pásztoroknak. A tejet megettétek, és gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek, a nyájat nem legeltettétek, a gyöngéket nem erősítettétek, a betegeket nem gyógyítottátok, a megtöröttet nem kötözgettétek, és az elűzöttet vissza nem hoztátok, és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Azt mondja itt tehát a prófétán keresztül az Isten, hogy bizony az uralkodásnak sokféle formája van. Sokféle módon uralkodhat egyik ember a másik emberen. És ahogy láttuk, sokaknak ez az élet célja. Ugye mi az élet célja embereknek? A tejet megenni, gyapjúval ruházkodni, a hízottat megölni, a többit azt nem olvasom. És azt mondja Jézus, vagy az Isten, hogy nem ez lett volna a küldetés. Nem ez lett volna az élet célja és az élet értelme. Amire azt mondta Ellen White, hogy ez egy olyan magasztos fogalom, amit a világ addig nem ismert, és azóta sem tudott ennél magasztosabb fogalmat adni az életnek. Ugye ez a szolgálat, amire azt mondja Isten, a gyöngét meg kellett volna erősíteni, a beteget meg kellett volna gyógyítani, a megtöröttet meg kellett volna kötözni, az elűzöttet vissza kellett volna hozni, az elveszettet meg kellett volna keresni. És azt mondja itt ki az Isten önmagáról a 16. versben, hogy lesz majd idő, amikor ő lesz a pásztor, és az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom. A megtöröttet kötözgetem, és a beteget erősítem, és a kövéret, és az erőset elvesztem, és legeltetem őket, amint illik. Azt mondja Isten, hogy aki önmagát kövérnek és erősnek tartja, vagy ilyen szeretne lenni ebben a földi világban, kövér és erős. Azokat elvesztem, és legeltetem majd őket is úgy, ahogy hozzájuk illik. Hozzájuk való módon. Tehát nagyon érdekes, vagy hát nagyon fontos és tanulságos az, hogy mennyi kárt tud okozni az ember nem csak saját magának, de nagyon sok mindenki másnak is, ha nem azt akarja visszaadni, amilyen van, hanem azt, amilyen nincs. Ugye Ellen White azt mondja, mindenkinek aszerint kell visszaadnia, amilyen kinek-kinek van, és nem aszerint, amilyen nincs. Adja Isten, hogy ezt meg tudjuk érteni, és az életünkben úgy tudjunk célokat kitűzni és terveket készíteni, hogy azok a tervek olyan tervek legyenek, vagy olyan célok, amelyek az Isten szerint valóak, amelyeket az Isten nekünk megszabott saját magunk dolgaként. És ne olyan dolgokat tegyünk, amire nézve az Isten nem adott nekünk megszabást, nem adott nekünk elhivatást, nem adott nekünk, nem tűzött ki nekünk célként, hanem csak olyat, ami az ő célja és terve. Adja Isten, hogy ezt tudjuk keresni minden nap az életünkben. Amen.
Isten tiszteletünket a 229-es számú ének első, második versszakával, majd imádság után a harmadik, negyedik versszakával fejezzük be. 229-es számú énekünket énekeljük el. Most leborulva imádkozzunk.
Atyánk Istenünk, hálával keresünk téged, hálával jövünk te hozzád, hogy köszönjük meg azt, hogy újra és újra a Te igédből szólni kívánsz hozzánk, és újra a Te igédnek tanítványai lehetünk, vagy tanulói lehetünk. Add Istenünk, hogy az igék, amelyeket elébünk társz, azoknak valóban megértsük minden üzenetét, tartalmát, mélységét és magasságát, ahogyan azt Te szeretnéd elébünk tárni. Köszönjük Istenünk, hogy régi-régi történetek is új és új fényben tárulhatnak fel előttünk, és új eseményeket tudnak bennünk is megvilágítani, vagy megértetni. Kérünk Istenünk, hogy add, hogy megértsük mindazt, amit üzenni kívánsz nekünk. Bocsáss meg, hogy sokszor a magunk céljait keressük az életben. Bocsáss meg, hogy sokszor a magunk akaratát és terveit kívánjuk az életben megvalósítani. Segíts Istenünk, hogy azt keressük, ami a Te általad kitűzött tervész cél a mi számunkra. Segíts Istenünk, hogy meglássuk, hogy Te mit terveztél a mi életünkre. Ahogyan Jeremiásnak is megmondtad, hogy hogyan szeretnéd őt irányítani és vezetni ebben az életben, és milyen feladatra szántad, úgy mutasd meg mindannyiunk számára is, hogy nekünk Te mit terveztél, hogy milyen dolgot szabtál meg, saját dolgot nekünk. Add, hogy azzal foglalatoskodjunk, hogy ezt keressük és kutassuk, és ha megtaláltuk, akkor ezt akarjuk megvalósítani. Ne a másnak a dolgát, vagy ne olyan dolgot, amire nem kaptunk elhivatást, sem megbízatást. Kérünk Istenünk, hogy adj erre nekünk vágyakozást, hogy ezt keressük és ezt kutassuk. Add, hogy nekünk is olyan örömünk legyen ebben majd, ha ezt megtaláltuk, mint az olajfának, a fügefának és a szőlőtőnek. Örülhessünk annak, hogy megtaláltuk azt, amire Te elhívtál, és mindenről bizonyságot is tudunk majd tenni, ha megkérdeznek róla bennünket. Ahogy megkérdezték az olajfát, a fügefát és a szőlőtőt is. És mindannyian megelégedettséggel mondhatták, hogy ők megtalálták a helyüket az életben. Add Istenem, Istenünk meg mindannyiunk számára, hogy mindannyian megtaláljuk azt a helyet, ahová Te helyezni kívánsz bennünket ebben az életben. Köszönjük Istenünk, hogy az élet célját és értelmét is olyan magasztos módon mutatott be nekünk, ahogy azt a világ nem tudja. Segíts Istenünk, hogy ezt tudjuk mi is a világ számára közvetíteni. Tudjuk megmutatni azt, hogy valami olyasmi kincs van a mi birtokunkban, amit emberi elme még nem volt képes megérteni, sem feltalálni. Kérünk Istenünk, add ezt, hogy ez az egész néped, az egész gyülekezet számára valóban öröm lehessen, hogy van egy ilyen küldetése, és mindez éltesse ezt a közösséget. Megköszönjük, hogy meghallgatsz minket, és megköszönjük, hogy velünk maradsz a mai napon és az új héten is. Jézus nevében. Amen.
Megkezdett énekünk 3. és 4. versét énekeljük.